Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket ma a Mária Rádió hullámain. Önök a Bizánci Forrás ortodox keresztény műsort hallják. Mai vendégünk dr. Magyar István protojerei atya, a Nagy Boldogasszony Székesegyház vezető papja. A mikrofonnál Varga Márta, a budapesti Nagy Boldogasszony Egyházközség gondnoka. Mind a keleti, mind a nyugati keresztények ezen a héten a nagy hetet ünneplik. Ma nagy hétfő van az ortodox egyházban. Az ortodox egyházban többször szóltunk már róla, hogy a testi bőjti fegyelem nagyon szigorú. Mi a bőjti szokás az étkek magunkhoz vételének terén?
A bőjt egyenlő növényi táplálék, azaz sem hús, sem hal, sem tojás, sem tejtermék. Vannak enyhébb napok, amikor ezek közül egyedül a hal engedélyezett, és vannak különböző fokozatú, szigorúbb napok is. A négy bőjti időszak közül a nagy bőjt a leghosszabb és a legszigorúbb. Most nem térünk ki arra, hogy hogyan is jön ki a 40 nap, ha két nappal hosszabb, mint a római katolikusoknál. Lényeg az, hogy 7 héttel húsvét előtt kezdődik, de nem szerdán, hanem már hétfőn. A nagybőjtöt azonban előkészíti a két közvetlen előtte lévő hét. A nagybőjt előtti második hét, szabad hét, ilyenkor tehát szerdán és pénteken nem kell, sőt nem is szabad bőjtöt tartani. Ezt a hetet húshagyó vasárnap zárja le, mert másnaptól egészen húsvétig húst már nem veszünk magunkhoz. A hal, tojás és tejtermék ilyenkor még megengedett. Ez tehát az ortodox felfogás szerint még nem bőjt, csak amolyan félutas megoldás, előkészítés a bőjtre. A hetet a vajhagyó vasárnap zárja le, egyes nyelveken sajthagyónak hívják. Másnaptól tehát már semmilyen állati, eredetű táplálékot nem eszünk, ezzel már megkezdődik maga a böjt. A nagy böjt első hete, valamint a nagy hét a legszigorúbb böjti időszak. Nagy böjt első hetében, amit szokás tiszta hétnek is nevezni, kétszer eszünk. Nem naponta, egész héten. Hétfőn, kedden, valamint csütörtökön nem étkezünk, csak vizet ihatunk. Szerdán és pénteken, mint mindig az év folyamán, vízzel főzünk. De csak egyszer étkezünk a templomi szertartás előre szenteltek liturgiája után. Aki nem bírja ezt a szigort, az enyhíthet a következőképpen. Kedden és csütörtökön ehet üres kenyeret, de csak este, az esti istentisztelet után. Hétfőn viszont semmiképp sem szabad enni. Bizonyos értelemben ünnepnek számítanak a vasárnap, a feltámadásé, a szombat pedig a teremtés utáni megpihenésé. Erről valamikor még lesz szó, most csak annyit, hogy szombaton és vasárnap soha sincs szigorú böjt, az olaj és bor megengedett. Nagy böjt hétköznapjai pedig, a tiszta hetet és a nagy hetet leszámítva, szigorú böjti napok, tehát vízzel főzünk. Azonban vannak, akik szerdánként és péntekenként száraz böjtöt tartanak, tehát csak nyers ételt esznek. Üdítő kivétel a virágvasárnap és az örömhírvétel ünnepe, ilyenkor nem csak az olaj és bor, de a hal is engedélyezett. Azonban, ha az örömhírvétel nagy hétre esik, nincsen könnyítés. Nagy héten hétfő, kedd, szerda ugyanaz, mint a tiszta héten. Nagy csütörtökön olaj és bor engedélyezett. Nagy pénteken és nagy szombaton viszont semmi, esetleg csak kenyér és víz az istentiszteletek után. Nagy pénteken tartható teljes böjt is, tehát olyan, amikor semmit sem eszünk.
igazodjék fel az én imádságom, mint a töménfüst. A te színed elé, kezeimnek felemelése, esti áldozat legyen. Nagyszerdán halljuk utoljára ezt a zsoltárt, az előre szentelt adományok liturgiáján. Milyen szerepet játszik az ortodox egyházban az olaj?
Az ortodox egyházban gyakran használatos a megszentelt olaj, és ennek formája is sokoldalú. Ezek közé tartozik a míron, amelyet nagy csütörtökön szentel meg az arra előírt különleges szertartással a patriárka. A míron leggyakrabban a keresztség szentségénél használják, amellyel a keresztelendő személyt a bérmálás szentségében részesítik. Ezen kívül csak egyetlen alkalommal használatos ez az olaj, mégpedig akkor, amikor az ortodox hitre tért személyt fogadják az egyházba. A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor előzőleg egy másik olajat is használnak, amellyel közvetlenül a keresztvízbe való alámerülés előtt jelölik meg a keresztelkedőt, valamint egy részét a vízbe öntik. Ez maga a pap szenteli meg a szertartás alatt. Harmadik esetben, ami szintén a szentségek sorába tartozik, az a betegek kenete. Erre az esetre azt írja elő az egyház, hogy a megadott időpontban, ami leginkább a nagy böjt ideje, de lehet más böjti időszak is, sőt, monostorokban heti rendszerességgel végzik ezt a szertartást, a zarándokok részére. Amennyiben a körülmények megengedik, akkor azt a szertartást 7 pap végzi, de lehet kevesebb is. Amikor erre a szertartásra a templomban kerül sor, akkor a szentségben részesülni akaró hívek összegyűlnek a megadott helyen, és közös, meglehetősen hosszú szertartás keretén belül történik mindez. Ezzel a megszentelt olajjal aztán mindenkit 7-szer kennek meg a papok. Ugyanezt az olajat viszik el azon betegekhez is, akik egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a templomi szertartáson. Sajnos el kell mondani azt a szomorú tényt, hogy sokszor ez a testi és lelki felépülésre szolgáló olaj éppen ezekhez a betegekhez, akik a legjobban rá vannak szorulva, csak nagyon későn vagy egyáltalán nem jut el. Mindez annak tudható be, hogy a hozzátartozók vagy nem tartják fontosnak, vagy bár hívő emberekről lévén szó, mégis babonás hozzáállást tanúsítanak ehhez a szertartáshoz, azt gondolva, hogy ezután a kenet után a betegnek meg kell halnia. Ezért vagy elodázzák, vagy már akkor hívják a papot, amikor a beteg öntudatlanul fekszik. Ez a kenet viszont az egyház előírása szerint a tudatánál lévő beteg számára szolgál, amikor is az a körülállókkal együtt imádkozik, hogy Isten eme kenetén keresztül adjon számára felépülést. Ezért helytelen elodázni, vagy hagyni, meghalni a beteget a szentség nélkül, abban a rossz hiszeműségben, hogy ez az a népnyelvén használatos utolsó kenet. Ha így lenne, akkor valóban tévesen hihetnénk azt, hogy a kenet vétele után már csak a halál jöhet. Nem egyszer volt már rá példa, hogy a nehéz betegségben szenvedő felépült a kenet vétele után. Ezért soha ne féljünk mi magunk sem, de hozzátartozóink esetében sem kérni Isten segítségét e szentségen keresztül. Az olajszentelés másik formája a nagy ünnepek előesti szertartásán történik, amikor kenyeret, bort, búzát és olajat szentelnek, amellyel aztán minden jelenlévőt megkennek a szertartás során. Van még egy másik formája is az olajszentelésnek. Ez pedig a szentek erekjéinél való olajszentelés. Ugyanúgy, mint a betegek kenetét, ezt is különféle bajaikban használjuk, azonban sokkal gyakrabban, sőt napi rendszerességgel. Sokan és sokféle módon gyógyultak meg a múltban, de a jelenben is éppen eme szentelt olaj használata következtében. Vaskos könyvet lehetne írni azokról a sok csodálatos módon való gyógyulásokról, amelyek éppen a szent erekjék mellett megszentelt olaj következtében történtek. Ugyanúgy, mint ahogyan az egyes szentekhez különféle bajainkban imádkozunk, a megszentelt olaj is azon a módon hoz enyhülés számunkra, ha hittel és meggyőződéssel imádkozunk, vagy használjuk ezt a megszentelt olajat. Akik szoktak zarándokolni, tudják, hogy ilyen olajat beszerezhetnek, és jó szokás szerint meg is teszik, hogy úgy majd maguk, mint az otthon maradottak is, otthonaikban hittel használhassák azt mindenféle testi és lelki bajaikban.
Kedves hallgatóink, pihenésképpen hallgassanak meg egy részletet Hilárión Volokolamszki metropolita Máté passiójából.
Thank you.
hallgassuk meg a betegek kenete szertartáson felolvasott 7 evangéliumból az 5.
Mondá az Úr ezt a példabeszédet. Hasonló a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik vették lámpásukat és kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 balga. Mert amikor a balgák vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az eszesek pedig lámpásukkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mikor pedig a vőlegény késett, mindnyájan elszunnyadtak és elaludtak. Éjféltájban azután kiáltás hangzott, itt a vőlegény, jöjjetek eléje. Akkor felkeltek a szüzek mindnyájan, és elkészítették lámpásaikat. A balgák pedig így szóltak az eszesekhez. Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek azonban így válaszoltak. Nem lehet, mert nem lesz elég sem nekünk, sem nektek. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. De amíg azok távol voltak vásárolni, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele együtt a mennyegzőbe, azután az ajtót bezárták. Később pedig megjött a többi szűz is, és ezt mondották. Uram, uram, nyisd nekünk ajtót! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az emberfia eljő.
A lélek az nem csak abban szeretne fejlődni, hogy neki legyen a lámpásába olaja, hanem a legfőbb vágya az, hogy ne kelljen neki az élete végéig a lelkével olyan ellentétbe kerülnie, ami nem egyeztethető össze az isteni kegyelem adta lehetőségekkel. Mit mond nekünk ez a példabeszéd?
Szent Egyházunk a 10 szűzről szóló példabeszédet, ahogy már hallhattuk, a betegek kenete kiszolgáltatásakor olvastatja fel, valamint ezen kívül a nagy hétfőjén tartott hajnali istentiszteleten is. Ez az istentisztelet az ott énekelt tropárionról a vőlegény elnevezést kapta, mivel ezt énekeljük. Imhol jő a vőlegény, és boldog az, akit vírasztva talál. A példabeszéd tanítása számunkra, hogy állandóan készen kell lennünk, hogy fogadni tudjuk Krisztust, a vőlegényt, aki váratlanul jön el. A példabeszédben szereplő okos szüzek azzal, hogy tartalékolajat is vittek magukkal, bebocsáttattak a mennyegzőre, ami nem más, mint az Isten országa. Ebben a példabeszédben arról van szó, hogy a benne szereplő szüzek feladatot kaptak, várniuk kellett a mennyegzőre érkező vőlegényt, és a várakozás ideje alatt lámpásaikkal világítaniuk kellett. A vőlegény késett, és a szüzek elaludtak, és a lámpásaikból pedig kifogyott az olaj. Egyszer csak megérkezett a várba várt vőlegény, és a felébredő szüzek döbbenten látták, hogy kialudtak lámpásaik. Az okos szüzek feltöltötték saját lámpásaikat a tartalékkal, a balgák pedig próbálták beszerezni az olajat, és ez alatt kint maradtak a mennyegzőről. Kint maradtak az Isten országából. Ilyen a hívő ember élete is. Az embernek Isten ad talentumokat, kegyelmeket, melyeket az embernek kamatoztatnia kell. Az ember Isten kegyelme nélkül semmit sem ér. Ahhoz, hogy az ember elérhesse azokat a jókat az életében, amelyeket Isten ad, együtt kell működnie a kegyelemmel. Ez azt jelenti, hogy nekünk vállalnunk kell mindazt, amit Isten ránk szab, és amit nekünk meg kell tennünk az életünkben. a példabeszédbeli okos szüzek, a tartalékolajjal, mint az Isten kegyelmének felhasználásával léphettek be a mennyegzőre, vagy amit már többször mondottuk, Isten országába. Nekünk az a feladatunk, ami a öt okos szűznek is, hogy életünk Isten adta lehetőségeit, mint a tőle kapott kegyelmeket felhasználva, az ő, tehát az okos szüzek példájára, mi is bejuthassunk majd a mennyegzőre, az Isten országába, ami elkészítetett azoknak, akik Isten kedvét keresik, és akik az ő törvényei szerint járnak.
Talán az egész nagy hét legpompázatosabb szertartása a Szent Éjszaka, a húsvét hajnali istentisztelet.
Az első évszázadok óta ezt az éjszakát a hívek a templomban töltik, ez az igazi vírasztás, vagyis az egyetlen, melyet ma is valóban megtartanak. A templomot általában gyönyörű virágok ékesítik, hamarosan égő gyertyák sokasága tölti meg, hogy jelezze, megszűnt az éjszaka, mely a létezés éjszakai, pokoli módját jelképezi. A szertartás kezdetén az oltára viszik át a sírleplet, mely a feltámadott földi jelenlétét jelzi. A templomban csend, félhomály uralkodik, mindenki vár. A te feltámadásodat, Krisztus üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben, méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel dicsőítsünk téged. A hajnali istentisztelet éjfélkor kezdődik körmenettel. Élén a világos ruhába öltözött papság és néhány hívő. Keresztet, evangéliumos könyvet, ikonokat és templomi zászlókat visznek. A körmenet kívülről kerüli meg a templomot, megáll a főkapu előtt, s ekkor a papok a feltámadás propárionját éneklik. Krisztus feltámad halottaiból, halállal eltiporván a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozván. A körmenet bemegy a templomba, ahol hirtelen mindannyian meggyújtják gyertyáikat. A pap a zsoltárverseket énekli. Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik őt. Amiként szertefoszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiképpen elolvad a viasz a tűz közelségétől. Úgy vesszenek el a bűnösök az Isten színe elől, és az igazak örvendezzenek. Ez a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezzünk benne. A kórus mindegyik versre a feltámadás tropárionját énekli. Aztán damaszkuszi Szent János híres kánonja következik, a bizánci liturgikus költészet egyik legnagyszerűbb alkotása. A kánon gyorsan, rövid jegyzetekként veti fel a témákat. Stílusa épp úgy, mint zenéje, kissé táncos, valami örvendező ugrándozás hatja át, amelyben összefonódik a feltámadás és a parúzia. Olyan örvendezéshez, mely csak tömör, élénk, felkiáltó kifejezésekből áll, és nem tűr sem hosszú fejtegetéseket, sem lehorgonyzást egy-egy témánál. Az első óda egy csapásra nyújtja az egész lényeget. Feltámadás napja van, örvendezzünk népek. Húsvét van, az Úrnak húsvétja, mert a halálból az életbe, s a földről az égbe vezetett át Krisztus Isten minket, ki győzedelmi éneket énekelünk. Tisztítsuk meg érzékeinket, és lássuk meg Krisztust, aki a feltámadás elérhetetlen fényében tündököl, és halljuk meg őt, amint derűsen örvendezzetek mondja nekünk, ki győzedelmi éneket énekelünk. A mennyek méltóképpen örvendezzenek, a föld pedig vigadjon, ünnepeljen az egész látható és láthatatlan világ, mert feltámad Krisztus, az örökkévaló örvendezés. Halotti vásznait, fussatok és hirdessétek a világnak, hogy feltámadott az Úr, megölvén a halált, mert Istennek fia ő, ki üdvözíti az emberek nemzetségét. Nem más ez, mint a feltámadás ikonjának szó szerinti fordítása, csak egyetlen olyan húsvéti ikoné, emlékezzünk csak, melyet az ortodoxia ismer a pokorra szállás ábrázolásával, ami pontosabban a nagyszombatot jellemzi.
Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket köszönjük. Adásunkat két hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen állunk rendelkezésükre. Elköszön önöktől a mai műsor vendége, dr. Magyar István protojere atya, és e műsor szerkesztője és vezetője, Varga Márta. A Budapest 5. kerület Petőfi téri Nagyboldogasszony Ortodox Egyházközség gondnoka. Viszont hallásra, áldott ünnepeket!
Bizánci forrás. Ismerkedés az ortodox egyház kincseivel. Varga Márta műsorát hallották.
Maria, Maria. Mária Rádió. Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.